Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjeként kijelölt 95. Zsoltárt. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai és az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a száraz földet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek. Próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kő kövön nem marad. Ismerjük ezt a mondást, és sejtjük, hogy nem egy precízen megtervezett és higgadtan végrehajtott épületbontási munkálatnak a jelszava ez. Nem egy kiszámíthatóan és nyugodtan dolgozó kőműves munkamottója. A kő kövön nem marad. Olyan valaki szájából szokott elhangozni, akit valamilyen szenvedély fűt, aki robbanni és robbantani készül. Szép dolog, szabálytalan terméskövek összeillesztése, és a vége egy különösen stabil, különösen teherbíró lábazat, vagy kerítés, vagy fal. De vannak kövek, amelyek soha nem illeszthetők össze, amelyek együtt létéből inkább káosz lesz, inkább labilitás, mint stabilitás. Igénkben, ebben a Zsoltárban mind a két kővel találkozhattunk. És mivel kő kövön nem maradhat, ez a két kő, amiről ma beszélni szeretnék, illetve az ige beszél hozzánk róla, nem lehet jelen együtt. Mert az életünk ingatagsága, labilitása, káosza, összevisszasága annak köszönhető, ha ezt a kettőt megpróbáljuk összecsiszolni. A két kő közül az egyik a kőszikla Isten, a másik pedig a mi sziklává keményedett szívünk. A kőszívű ember sosem fogja Istent kősziklaként megbízhatónak és hatalmasnak tartani. Talán sejtjük, hogy a két kő együtt nem lehet jelen. Ha a szívem kőből van, akkor Istennél ingatagabb, labilisabb, kiszámíthatatlanabb lényt nem ismerek. Minden kőszívű ember irtózik a változástól, mert minden változás ebből a megkövült létből próbál lepattintani egy-egy darabot. Baradlai Kázmér, a kőszívű ember fiainak az édesapja, a kőszívű emberről egy jellemrajz így ír, szív gyengeségben szenvedett, ezért rideg és megközelíthetetlen volt. Arra gondoltam, már a regény olvasása közben is kiderült, hogy fordított a folyamat, ahogyan nálunk is az. előbb lesz valaki rideg és megközelíthetetlen, és aztán szenved szívgyengeségben. Hogyha bele merevedünk saját magunkba, ha falat építünk saját magunk köré, önvédelemből tesszük, de ez tulajdonképpen nem más, mint önzés. Az önzés kikezdi az ember idegrendszerét, kikezdi a szív idegeinket is, és ezért lesz szív gyengeség a vége. Baradlai Kázmér, a kőszívű ember a végrendeletét diktálja a feleségének, és ennek a végrendeletnek a lényege az, hogy maradjon minden változatlan. Főként, ami a 48-as szabadságharc előtti osztrák-magyar viszonyt illeti. És ennek a változatlanságnak rendeli alá a három fiát, a feleségét, mindenkiét és mindenét. Mert a kőszív fél az érzelmektől, és fél azok felkavarodásától. A kőszívű mellé szükség van egy normális feleségre, aki már akkor, amikor írja a férje végrendeletét, már akkor tudja, hogy mindent ellenkezőképpen fog intézni, mint ahogy a haldokló férj parancsolja, és ebben az esetben nem ítélhetjük el érte. Kő kövön nem maradhat. Választanunk kell, a kőszívünkhöz ragaszkodunk, vagy szeretnénk Istent, mint kősziklát megismerni. Nekem nincs kőszívem, mondjátok, és mondom én is önvédelemmel, mert úgy el tudunk lágyulni. Ha a gyerekünk betoppan, ha megsimogat, hogy hogy vagy anya, ha az unokánk először ránk mosolyog, úgy el tudunk lágyulni a férj egy szál virágától, úgy el tudunk gyengülni, ha a tévében elesetteket, menekülteket mutatnak. Nekünk lenne kőszívünk? A kőszív a Biblia értelmezése szerint nem ridegséget, nem baradlaiságot, nem érzelemmentességet jelent. A Biblia szerint a kőszív az Istenről való véleményünkben nyilvánul meg, és az Istennel való kapcsolatunkban mutatkozik meg. Az igénk két példával szemlélteti, és két földrajzi helyet is említ, ahol Isten népének a kőszíve megmutatkozott, még elevenebben, mint ahogy egyébként ott dobogott bennük. Érdemes ennek a két eseménynek a fényében megvizsgálni, hogy valóban van-e kőszívünk. Az egyik helyen a nép fellázad a vezetői ellen, és ez az a pont, amikor ez a szegény, szűkszavú, jámbor, de azért keményen engedelmeskedő Mózes is azt mondja, hogy elegem van. Elege van abból a népből, amellyel 40 éve kínlódik. Mózes emberfáradtságban szenved. Annyi kritikát kapott. Annyian lopoztak oda hozzá, hogy te Mózes, figyelj, ott hátul azt csuttogják, hogy ezt nem így kéne, hanem úgy kéne. És a nép elégedetlenkedik, és itt ezt kívánják, ott meg azt kívánják, valamit próbálj intézni. Annyi kritika. Viszont olyan kevés segítség, olyan kevés válveregetés, Mózes, csak így tovább, te csak menj, te ne törődj semmivel, jól csinálod. Annyira kevés van ebből az utóbbiból. Ezért Mózes az emberfáradtságtól és a pozíció undortól kibukik. Ahogyan ez érthető mindenkinél, aki egy népcsoportot vezetni igyekszik, és csak kritikát kap, elismerés nem. A nép zúgolódása tulajdonképpen Isten ellen szól, de Mózesen csapódik le. A nép gyáva ahhoz, hogy közvetlenül Istennek mondjon oda, Mózes közelebb van, Mózes látható. Mózes annyi mindent elviselt, ezt is el fogja viselni. A másik helyszín már közvetlenebb és bátrabb a kötekedés Istennel szemben. A kémek ott állnak az ígért ország határán, bejárják a vidéket, amit meg kell majd hódítaniuk, és döbbenten veszik észre, hogy de lakják. Hát persze, hogy lakják, mondja Isten, hiszen ti 37 évvel megtoldottátok a pusztában tekergésetek idejét egy engedetlenség miatt. Hogy ne vették volna birtokba más népcsoportok azt a vidéket? Na de nagyok lakják, meg erősek, meg ellenségesek, és különben is félünk, és különben is nem is olyan nagyon jó ez az egész. Az akadályokra figyelnek. A kémek azt nézik, miért nem lehet megtenni azt, amit Isten parancsol. A kőszívünknek ma is ez a két jellemzője van. Nem a megfelelő embert állította fölénk Isten, lásd Mózes a nép élén, és nem reális feladatokkal bíz meg Isten, nem olyasmivel, amit szeretek, amit tudok, amiben gyakorlatom van. A vezetőink, akik fölöttünk vannak, családban, munkahelyen, bárhol, tele vannak hibával, a feladataink meg tele vannak akadályokkal. A kőszív mit mond erre? Azt mondja, hagyjuk az egészet. Majd én kiválasztom, hogy kinek a vezetése alatt akarok dolgozni, majd én kiválasztom, hogy milyen feladat illik hozzám. Nem fogom hamvába holt helyzetek megoldásával pazarolni az életem drága idejét. Különben is lehet, hogy nem is Isten akarata, az az ember fölöttem, és ez a munka a kezemben. A kőszív Istenben keresi a hibát, és azt nézi, hogy miért nem lehet megcsinálni azt, amit ő kér. A kőszív Istent nem kősziklának tartja, hanem egy korhat fa ágnak, amit már régen odébb sodort a történelem zuhataga. Kő kövön nem maradhat. Ha ragaszkodunk a kőszívünkhöz, lemaradunk a lényegről. Lehet, hogy érvényt szerzünk az akaratunknak, lehet, hogy munkahelyet, főnököt, feladatkört, pozíciót, családot, férjet, bármit váltunk, csak nem lesz benne örömünk. Sosem lesz miénk így. Az az öröm, amit a Zsoltár elején hallottunk, újjogjunk, énekeljünk, adjunk hálát. Mert újongani csak azt tud, aki követ cserélt, kőszív helyett kősziklát talált Istenben. Nem volt osztatlan a gyerekeim öröme sok évvel ezelőtt, amikor egy osztrák tanfolyami útról egy körülbelül másfél kilós szívalakú terméskövelt értem haza. Igen, ott Mittersill felett, a Hinterzee környékén, amikor július 25-én a születésnapomon egy marék havat kaptam ajándékba a férjemtől, igen, ott találtam egy durva követ, ami szívet formázott. Ezt mutattam meg otthon először, de csak én tudtam értékelni, a gyerekek továbbra is a lila csomagos csokik után ásadtak a csomagomban. A kőre ráírtam az igét, és ez most is ott van az előszobában. Eltávolítom belőletek a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Amikor elindulunk, cipőt és kabátot veszünk, vagy megérkezünk, ez a kő, ez mindig ott van a szemünk előtt. Azért jó ez az ige, mert rámutat arra, hogy nem nekem kell a kőszívemet porhanyósítani. Nagyon nagy bajban lennénk, ha nekünk kéne a saját szívünkkel elbánni. Ezt a műtétet Isten végzi el. Minden műtét előtt, nemrégen a családunkban is volt egy, minden műtét előtt alá kell írnunk egy hozzájárulást, hogy azt a beavatkozást elvégezhetik rajtunk. És minden műtét előtt az altatóorvos és az orvos elmondja nekünk, mi fog történni. És beleegyezünk-e? és nem fogunk-e reklamálni, és tudnunk kell arról, hogy mi fog történni. Istennek is vannak ilyen ellenőrző kérdései, mielőtt ezt a szívműtétet elvégzi bennünk. Ilyesmiket kérdez. Hajlandó vagy-e lecserélni a kritikáidat imádságra? Mert lehet, hogy az ember ott feletted vagy melletted tényleg nem helyesen végzi a dolgát. De ez nem azt jelenti, hogy nem én küldtem hozzád, mondja Isten. Tudod, annak az embernek nem a kritikára van szüksége, hanem az imádságodra. Amikor éppen zúgolódni kezdesz ellene, add át nekem. Ha naponta 20-szor, akkor 20-szor add át nekem. Aztán a következő ellenőrző kérdés, hajlandó vagy-e arra, hogy a sok kis kapu helyett, amit keresel és megtalálsz, bemenj azon a nagy kapun, azon az egyen. Kis kapukat akkor keresünk, amikor tényleg nem akarunk valamit megtenni. Kis kapuk és kibúvók százai kínálják magukat egy kínos helyzetben. De kész vagyok-e bemenni azon a kapun, amire Jézus van írva, és ő azt ígér, hogy velem meg tudod csinálni. Aztán hajlandó vagy-e lemondani a megrögzött, megkövesedett véleményrendszeredről, amiről már az egész környezetet tud, és tudják, hogy egy helyzetre hogyan fogsz reagálni, mit fogsz mondani. Ha erről lemondasz, meglátod, hogy Isten véleménye, Isten látása sokkal színesebb, érdekesebb, izgalmasabb. Nem megunható, nem unalmas. Isten nem olyan, aki mindig mindenre ugyanazt mondja, mindig feltár előttünk egy újabb árnyalatot, egy újabb lehetőséget. Hogyha engedjük ezt a műtétet, kőszívből hússzív, akkor új módon érzünk, új módon véleményezünk. És leginkább magunk fogunk csodálkozni azon, hogy tudom szánni ezt az embert, akit évtizedek óta gyűlölök, hogy tudom örömemet lelni egy olyan tevékenységben, amitől mindig is féltem és mindig is kerültem. Jó és felszabadító a hússzív, mert az már nem az enyém, hanem Jézusé, a véleményem nem az enyém, hanem Jézusé, a szemem és a gondolkodásom is az övé. Csak ebben a műtött, szívcserélt állapotban ismerhető meg Dávidnak ez a kifakadása, ez az újongásra serkentő zsoltár kezdet. Dávid, harcos, kemény férfi ember, király, hogy lehet ilyen érzelmes? Mit szólnánk, hogyha egy keddi parlamenti közvetítés azzal kezdődne, hogy újjongjunk, énekeljünk, boruljunk le, adjunk hálát? Hát mi örülnénk, de lenne bőven kritika és támadás. Mert azt mondanák, igen, örüljön a király majd akkor, ha elkopott az államadósság, majd akkor, hogyha minden árvízkárosultnak van háza, és ha egyetlen hitelkárosultat sem tettek ki a lakásából. Tényleg csak akkor örül a király? Csak akkor örült Dávid, amikor elfogytak a problémái, és sose fogytak el? Újjongjon a király akkor, ha Istent szabadító kősziklának ismeri fel. Minden idők minden királya, minden családnak minden tagja, fiatalok és idősebbek, örüljenek, ha Istent kősziklának ismerik. Miért? Mert nagy a sodrás. A kőszikla akkor szabadító kőszikla, ha meg kell benne kapaszkodnunk, és tapasztaljuk, hogy megtart. Nagy a sodrás. A saját érzelmeink sodrása, az emberi vélemények sodrása, a tömeg akarat sodrása, tanácsadóink és ellenfeleink sodrása, a korszellem sodrása. Ki bír ellenállni? Egynek sem, nemhogy ennyinek. Valamibe meg kell kapaszkodni. Amíg a szívünk kőből van, amíg Istent korhatfadarabnak látjuk, semmit nem fog segíteni ebben a sodrásban. De ha a szívünk elveszíti a keménységét, akkor Isten számunkra stabil, megbízható és hatalmas lesz. Mekkorának látod Istent? Nem látod-e a legutóbbi gázszámládat nagyobbnak Istennél? Tudsz-e újongani mind annak ellenére, ami miatt holnap reggeltől szombat estig panaszkodni fogunk együtt? Mekkorának látjuk Istent? Korábban erre a zsoltárra azt mondtuk volna, miért újongjak, mi okom van rá? Isten nem nagy úr, kicsúszott a kezéből az irányítás, mintha nem is létezne. Ott van a magasságokban, meg a mélységekben, de hogy van ott? Korábban azt mondtuk volna, nem. Isten nincs ott, a mélységekben, ahol tömegek belőnek, ahol csecsemőket vernek halálra. Nem lehet ott. Isten nincs ott, a magasságokban, ahol hatalmas pénzek és a földi élet legjava jár kézről kézre büntetlenül. A hússzív ugyanezeket látja, ugyanezeket tudja, és mégis hatalmasnak látja Istent, és azt mondja, igen, Isten ott van fönt és ott van lent, lát és tud mindenről, egyszer mindent tett, és minden szenvedés színpadra kerül, újra lejátszódik, és elnyeri a szenvedés a vigaszt, a tett a büntetést. Mert hatalmas az Isten. Újjongjunk, többes számú felszólítás. Keresztény gyülekezetre alkalmazott többes számú felszólítás, mert nekünk okunk van rá. Egyedül újjongani milyen az? Ha elkap otthon egyedül az öröm valami miatt, nem nyúlsz a telefonért? Nem mész át a szomszédba, vagy a barátodhoz, vagy nem ülsz oda a számítógéphez, hogy a Facebookon rögtön közöld az ismerőseiddel, hogy minek örülsz? Vagy éppen mi miatt vagy szomorú? Ebből él ez a közösségi oldal. Én is figyelem, és néha én is, igen, megosztok egy-egy mondatot, mert újongani szeretnék valakivel valaminek. Ebből él ez az oldal, hogy meg akarjuk osztani az érzéseinket. Nem arra vagyunk kitalálva, hogy egyedül hordozzuk. A sátán a gyülekezeteinkben rendkívül aktívan és szívósan dolgozik. Legfőbb tevékenységének egyike az, hogy kicsinyítő képzőt hint a gondolatainkba, hogy az Istent kicsinek lássuk. Hogy az Istent gyengének lássuk, vagy nem törődömnek lássuk. A mi harcunk tehát nem egymás ellen folyik, nem irányzatok ellen, hanem ez ellen a kicsinyítő képző ellen. Hogy ne Isten kézzek, hogy ne Jézuskázzak. Hogy ne nagyítsak világhatalommá egy közelgő 36 év múlva ide érő meteoritot, se pedig egy egyébként beteges, véreskezű, hatalmát féltő, nyomorult diktátort, hogy egyedül Istent illesse a világ hatalma jelző. Adja Isten, hogy felfedezzük a kőszívünket, hogy hozzájáruljunk a műtéthez, hogy zúgolódásunkat imádsággal, megrögzöttségünket Jézus véleményével cseréljük el. Az ókori kő építményeknél, piramisok építésénél például hatalmas Mérhetetlen kőtömbökkel kellett a mestereknek és a rabszolgáknak megbirkózniuk. Fizikai erő, ember fizikai ereje kevés volt ehhez. Ezért azt a módszert választották, hogy a szikla repedéseibe fa éket illesztettek, és ezt a fa éket locsolgatták vízzel, hosszan és bőven. Míg a fa rostjai megduzzadtak, egyre beljebb lehetett őket kalapálni, míg nem levált a kőtömb. Isten már réges-régen éket vert, ami kőszívünk alá, hogy eltávolítsa azt. Fa éket, Jézus Krisztus keresztjét. Isten már réges-régen locsolgatja az életedet vízzel, az ige vizével. Naponta pár percig talán, de hetente ilyen hosszan, mint ahogy most is beszélek. Mióta teszi ezt? Pár hetes korod óta, mióta a keresztségben részesültél? Azóta locsolgat igével. Meddig teszi? Amíg meg nem törsz, és nem ajándékozhatja neked Jézus Krisztus szívét. Ha szeretnél hús szívvel élni, ha szeretnéd Istent hatalmas kősziklának tartani, csak bíz benne, és tedd ki magad, amilyen gyakran, amilyen hosszan csak lehet, a víznek, az ige erejének. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm neked, hogy őszinte vagy hozzánk, és őszintén megmondtad ebben a Zsoltárban is, hogy dühös voltál, és hogy miért haragudtál. Uram, szeretnénk mi engedelmes eszközeid lenni. Szeretnénk meglátni, hogy az, amit te kínálsz, az sokkal gazdagabb, sokkal tartalmasabb és tartósabb, mint amivel mi rendelkezünk. Segíts, hogy meglássunk téged, mint hatalmas és szabadító kősziklát, és hadd rejtőzzünk el benned, és hadd kapaszkodjunk beléd. Ámen.